Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Kamilla Karamella, azaz Vági Zsuzsa és dr. Hoplá, azaz Greifenstein János bohócokkal, a Piros Orr Bohóc Doktor Alapítvány tagjaival. Átéltétek azt, hogy hozzá tudjátok segíteni a nővért és az orvost a gyógyításhoz. Most már elég sok éve művelitek ezt a bohóc doktor szakmát. Ti mennyire változtatok ez alatt az idő alatt?
Azt hiszem, hogy magával a bohózsággal találkozni, az aki be tudja fogadni ennek a lényegi elemeit, az a alapon biztosan változást okoz a személyiségében is. Én például az technikailag is nagyon sokszor élem meg, hogy hogyan hat rám vissza a bohózság. Rendezőként, amikor dolgozom, meglepem néha a színészeimet azzal, hogy szokás a rendezőnek, a színésznek azt keresnie egy-egy jelenetben, hogy hol van a konfliktus, hol van a baj, mik az ütközési pontok. Hát ugye így elemezgetjük az előadásokat, és így csinálunk belőle egy jó kis valamit. Én azzal szoktam meglepni a kollégáimat, hogy megkérdezem a színészeimtől, hogy melyik az a pillanat, amit te ebben élvezel? Mitől komfortos neked most ebben a pillanatban ez a jelenet? Ami meglepő, mert általában tényleg a bajra, a gondra koncentrálunk. Ez nagyon sokszor plusz adalékokat ad egy-egy előadáshoz. Olyasmiket tudhatunk meg mondjuk egy Hamletről, amit addig nem tudtunk. Miért jó neki? Mi a kellemes ebben a pillanatban neki? Élvezi-e azt, amikor Poloniuszt éppen ugratja a felhőkkel? És igen, persze, hogy élvezi. Ez egy olyan látásmód, ami a bohózból táplálkozik nálam. Ebben 100%-osan biztos vagyok.
Zsuzsa?
Hát én azt tudom, hogy nekem a bohócság, mint hogy én eleve bohóc vagyok, tehát én nem csak a Piros Orr bohóc doktoroknál dolgozom, hanem én, mint Kamilla Karamella bohóc, hát hosszú évtizedek óta űzöm ezt a szakmát, és igyekszem nem mulattatni a gyerekeket. Tehát nekem életem nagy ajándéka a bohócság, azt kell mondjam. Én egy kifejezetten depresszív személyiség lennék eleve, és úgy is kezdtem ezt a szakmát, de fölmentem a színpadra, és valami egészen új dimenzió nyílt meg a számomra. Az, hogy én nevettetni tudom a gyerekeket a színpadon, az egy hatalmas élmény volt a gyerekeknek, és nekem is. És ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat segített az egész életem folyamán. És most is. Erre is hadd mondjak egy példát, mert egy olyan gyönyörű példám van, mert hogy egyszer én voltam, voltam beteg, akihez eljöttek a bohóz doktorok.
És ez annyira... eljöttek a bohóz doktorok hozzád.
Igen, én hozzám eljöttek.
Felnőtt kórházban nem jártok.
Nem bizony, úgyhogy ezt el kell, hogy mondjam, mert ez is egy nagyon nagy ajándék volt a számomra.
Nagyon beteg voltál?
Nagyon beteg voltam, egy nagy műtét után voltam, és megkértem Greifenstein Jánost, az én Piros Orr Bohóc Doktor Alapítványomnak a vezetőjét, művészeti vezetőjét, hogy én nagyon szeretném, hogyha engem meglátogatnának a bohócok. És bent voltam a kórházban.
Hány ágyas korteremben?
Az nagyon izgalmas volt, ráadásul bébik, tehát olyan korteremben voltam, ahol anyuka volt egy gyerekével, de nem oda mentünk be, hanem kimentem a folyosóra, ugyanis kaptam egy telefont, fölhívott Kukucska, az egyik bohóc, hogy hát most volt a bevetés vége, és akkor most fognak érkezni hozzám. És hát én, hát az az igazság, hogy kicsit csalódott voltam, mert hogy még bevetés után, mondom, civilbe? Hát persze, civilbe mondta. Jó van, gyertek, mondtam én, kicsit megsértve, hogy hát végül is így is nagyon rendes tőlük, hogy bejönnek hozzám a kórházba, azért nagyon aranyos kollégák, nagyon kedvesek. Kimentem, vártam, leültünk a padra, beszélgettünk, egyszer csak fölnyílt, kizvágódott egy ajtó, és megérkezett dr. Hoplá és Lala Bohóc. Az Lala Bohóc, aki az én első partnerem volt, és dr. Hoplá, aki akkor volt ugyebár a fő partnerem a Piros Orr Bohóc doktorban.
Beöltözve,
besminkelve. Mind a ketten beöltözve, besminkelve, abszolút meglepetésként, de szóval teljesen lemondtam már róluk, és ez, tehát a Greffinek ez egy fantasztikus tehetsége, és ezáltal tudott akkora ajándék lenni az, ami ajándék volt már eleve.
Gyógyultál ettől,
nagyon. Jaj, úgy éreztem, és mindenki úgy örült körülöttünk, és mindenki lelkes volt. Remek volt, nagyszerű élmény volt.
Azt mondod, hogy te egy depressziós személyiség vagy gyárilag, hogy így mondjam. Én láttam egy előadást, amit Amprus Asmával, egy másik bohóc doktorral közösen csináltatok, ami engem azért lepett meg nagyon pozitívan, mert két középkorú nő bohócként állt mások elé, elbohóckodva, eljátszva, vidáman és végtelenül szomorúan azt, hogy az idő múlik.
Igen.
És megöregszünk mindannyian. Ezzel én azt hiszem, főleg Magyarországon, nem tudom, hogy ez külföldön hogy van, egy bohócnak nagyon nehéz szembenézni. Nektek arról is gondoskodnotok kell, hogy miből éltek. Mit csinál egy bohóc 50 fölött?
Hát dolgozik, mint az őrült, igyekszik dolgozni.
Hát,
tehát ne, azt hiszem, hogy nem korfüggő, hanem szervezési készség és szerencse kérdése. Én most szerencsésnek érezhetem magam, mert most játszani tudom az Illemtan gyerekeknek című előadásomat a Pince Színházban, ami nagy, hál' Istennek, nagyon nagy sikerrel együtt a Fogasbohóccal most egy megújult formában tud folyni. És hát néha csinál az ember ilyen, az egy tehát az tulajdonképpen teljesen irodalmi alapanyagra épülő műsor volt, amit te láttál, és igyekszünk szembenézni ezzel az öregedéssel. Ez egy nagyon, nagyon keserves küzdelem, de hát segít, ebben is segít a bohócság.
Hogyan?
A nemzetközi tapasztalatok, amiket látunk, akik előttünk jártak, azt mutatják, hogy a bohóc mesterséget az ember élete végéig művelheti. Mm-hmm. Láttuk Grokkot, ahogy megöregedett, láttuk Ötvös Gábor bácsit egészen idősen is dolgozni, ugyanazzal a vitalitással, ami még talán a korai filmeken is lehet látni. Hogy
de más csinál egy 50 fölötti bohóc, nem? Esetleg fizikailag mást, vagy máshova helyezi a hangsúlyt.
Nagy szerencsére. Mint hogy mi általában az élet nagy kérdéseivel foglalkozunk, olyanokkal például, mint hogy ha két szék van, akkor melyikre kéne leülni. Ez már nagy gondot okoz. Vagy...
Végül is ez szimbolikus, nem?
Abszolút. Hát az egész a bohócságnak ez a lényege, hogy minden szimbolikus. Az egymás közötti minden egyes gesztus és viszony. Hát,
nagyon szépen a párkapcsolatokról szól minden. És nyilván az, aki az idősebb korosztályhoz tartozik, annak a gegjeiben, annak a műsorában már máshogy jelennek meg a párkapcsolatok, és ez nagyon jót tesz. Magyarországon tényleg egy picit kevéssé lehet jól látni, mert kevés olyan bohócot láttunk így megöregedni a szemünk előtt, mint amit mondjuk nyugaton lehet látni, ahol mondjuk Svájcban, ahol nagyon sok kiváló bohóc dolgozik.
Svájcban?
Igen, igen. Svájc ott van a Dimitri, hatalom. Óriási, igen.
Svájc nagy hatalom, igen.
És ott vannak, és ők hol dolgoznak? Nyilván nincs ennyi cirkusz, hanem ugyanúgy gyógyítanak,
ilyen színházakban, tehát rengeteg sok befogadó színház van, minden városban, minden nagyobb faluban, és ott dolgoznak.
Igen, és tanítanak.
Megvan sajátja is.
Akit Zsuzsa mondott, Dimitri, ő például egy fogadót is üzemeltet, ahol előad is, illetve fantasztikus iskolája van. Több embert ismerünk, akik ott tanultak. Sajnos nekünk nem áll módunkba Svájcba kimenni egy fizetős iskolába.
Én azt hittem, hogy azt mondod, hogy sajnos nekünk nem áll módunkba Magyarországon fogadót és iskolát üzemeltetni, mint bohócnak.
Hát ez sem áll módunkba, sajnos.
Én még nem gondolkodtam rajta, lehet, hogy én meg tudnám csinálni.
Lehet, hogy a Jancsi igen. Sajnos én ehhez teljesen tehetségtelen vagy.
Ez nem tehetség kérdése, hanem egzisztencia kérdése is, és tulajdonképpen én nem a tehetségetekben, illetve a szakmai örömötökben kételkedem, mert az ember nyilván minél többet csinálja is, akárhány évesen éli át azt, hogy valakit megnevettet, az mindig ugyanolyan élmény lehet, mint amikor először élt át. Hanem, hogy nincs egzisztenciális félelmetek. Bohócok vagytok, alapvetően, Zsuzsa, te teljesen főállásban. Van-e nyugdíjatok például? Illetve lesz-e?
Hát én mint hogy én a Cilinderben tanítok, ezért én is azért most már több lábon állok, és hát, hát a nyugdíjam az feltétlenül valami egészen nevetségesen kis összeg lesz. Tehát arra én soha nem gondoltam, hogy a nyugdíjból meg tudok valaha is
tehát
élni.
Tehát tudtok-e arra gondolni, vagy tudtatok-e az elmúlt években arra gondolni, hogy valamitek marad, ami segít egy kicsit, vagy ti is kénytelenek lesztek dolgozni bohócként?
Én egy olyan technikát alkalmaztam, hogy a feleségemmel együtt legyártottunk két fiú gyermeket, akik majd el fognak minket tartani, de nem
azzal
azért,
a céllal
gyártották,
mint a darabokat,
életvédelmi célozattal legyártottuk őket.
De nem rossz, csak nem biztos, hogy teljesen.
Nem biztos, hogy bejön.
Ez az egyik, a másik pedig, hogy tudod, hogy a személyünkben optimista emberekkel beszélsz. Én hiszek abban, hogy függetlenül attól, hogy lesz nyugdíjrendszer, vagy nem lesz nyugdíjrendszer, én körbe bástyáztam magamat egy csomó olyan emberrel, egy csomó olyan gondolattal, hogy én nem fogok éhen halni. Nekem lesz fedél a fejem fölött. Nincs illúzióm azzal kapcsolatban, hogy ez mi lesz. Tehát például annyira nem hiszek abban, hogy majd a nyugdíj fog eltartani engem, hogy csak egy lapra tegyek fel mindent. De engem nem fognak cserben hagyni azok, akikkel együtt vagyok most. Ez biztos.
Tudtok egymásra számítani, úgy gondolod? Hogy ahogy az ember az időben megy előre, egyre többet él és egyre többet tapasztal, kicsit változtat a bohótság műfaján? Nem az alapvető dolgon nyilván azon nem lehet, hanem pontosan ezeken a hangsúlyokon, vagy a témán.
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a csapatunk, a Bohóc doktor csapat rendkívül érzékeny a belső problémákra. Tehát azokra,
közöttetek lévőkre?
Nem az interpersonális, hanem az emberek saját problémáira. Mi nagyon sokszor dobunk egymásnak mentőövet. Ez jelentheti azt is, hogy ha nem tud dolgozni valaki, akkor dolgozunk helyette. Akár pénzt is jelenthet, hogyha úgy alakul.
Igen, erre volt konkrét példa is. Például amikor én beteg voltam, akkor volt olyan, hogy a csapatból vállalták, hogy helyettem elmennek bevetésre, és akkor azt a pénzt én kaptam. És én magam is másért ezt természetesen megtettem.
Köszönöm szépen. Dr. Kamilla Karamella és Dr. Hoplá Piros Orr Bohóc doktorokkal, vagyis Vági Zsuzsával és Greinfenstein Jánossal beszélgettem ma terápiáról, a bohócságról, és arról, hogy mit kezd egy bohóc magával, amikor elmúlt 50. Köszönöm szépen. A hírek után folytatjuk.